Jaj, elfelejtettem, hogy hoztam, természetesen hoztam új fotókat a nyusziról. Ezt a felnőtteknek is mondom, mert általában a felnőttek nyomják előre a gyerekeket, hogy a nyuszit nézzétek meg, de... Na, testvéreim, szervusztok. Nem is köszöntem még, látjátok? Csak a gyerekeknek köszöntem. Szervusztok, és nagyon örülök, hogy itt vagyok újra közöttetek, és engedjétek meg, hogy név szerint most köszöntsek két ifjú hölgyet, akiket így még nem tudtam köszönteni. Ugye? Bátor Lilit és Bátor Mirát. Tudom, most lehet, hogy kimentek, ha jól látom, nem baj. Ők még nem tudják, de hát nem csak. Most köszöntöttem Bátor Lilit és Bátor Mirát, kedves anyuka. Milyen jó mondani így, hogy anyuka, ugye? Szóval az a helyzet, hogy hosszú-hosszú hónapokig imádkoztam azért, hogy minden nap, hogy ez megtörténhessen. És nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy erőt adott nektek, tudtatok küzdeni, és biztos, hogy a gyülekezet is imában veletetek volt, és nagyon-nagyon nagy boldogság számomra az, hogy ez sikerülhetett. Csak ezt szerettem volna elmondani. Illetve a délutánról két mondatot, jó? Délután én egy zseniális koldusról és egy világhírű sportolóról fogok többek között beszélni nektek, és azt fogjuk átgondolni, hogy miért problémás az, hogy mindig lenyomjuk magunkat lelkileg, és más nagy hithősökhöz hasonlítgatjuk a hitünket. Mert nagyon sokszor halló, hol van az én hitem Ábrahámétól, én semmit nem érek. És ez Sátán olyan erőteljesen tudja bennünk előrevinni, hogy a végén vannak olyan testvérek, akik elmaradnak a gyülekezetből. Tehát a zseniális koldus és a világhírű futón keresztül ezt fogjuk megnézni 13:30-kor. Nagy szeretettel várlak benneteket, akkor fogjuk kezdeni. Tehát a témánk ez, hogy miért is hasonlítgatom a hitemet másokhoz. Testvéreim, nem lesz egyszerű a délelőtt. Jó, tehát ezt előre bocsájtom. Ha megnyugtat titeket, nekem se volt egyszerű készülni. Amikor készültem erre a három blokkra, akkor volt, ami nagyon megnyomott, főleg az utolsó blokk, mert ott a betegségemről fogok nektek beszélni, és még egyéb dolgok miatt is, de ezt úgy is látni fogjátok. Viszont kell beszélnünk ilyen témákról is. Kell beszélnünk ilyen témákról is, és azt gondolom, hogy ha gondoljátok, akkor majd délután is egy picit még foglalkozhatunk vele. Na, a lényeg a következő. Nem tudom, mennyire ismeritek Budapestet. Én a Lehel tér környékén lakom, akkor, hogyha nem csinálják éppen 16 ezer éven át a metrót, akkor ott a 3-as metró áll meg, már 5 éve nem, de most azt mondják, hogy 20-ától különben elindul teljes vonalon a metró, kivéve két megállót, szerintetek az egyik melyik? Így természetesen. Tehát azért mondom, hogy kezditek érteni a helyzetet. Na mindegy, szóval, mert hogy azt még meg kell csinálni. Nem ezért jöttem. A lényeg a következő. Amikor még járt a metró, és ott metrónval közlekedtem, akkor azt úgy kell elképzelnetek, hogy följön az ember az aluljáróba, és vagy jobbra, vagy balra megy. Szembe nem tud menni, mert szembe fal van. És a falnál, a falra merőlegesen feküdtek a hajléktalanok. És tőlem jobbra, amikor kijöttem, tőlem jobbra pedig egy zöldséges ládán ült egy idős néni. Rendesen felöltözve, nem volt hajléktalan, egy idős néni volt, egy nyugdíjas néni, aki kéregetett kedvesen, bájosan, aranyosan. Egyszer eltűnt a néni. Nem találtam. És egy picit úgy facsarodott a szívem, De abban bíztam, hogy majd csak biztos lehet, hogy elutazott bármi, de majd úgyis látni fogom. És láttam, tényleg egy hónap múlva újra láttam a nénit, de már nem itt ült, hanem ott szemben. Ott szemben feküdt. Ez az idős néni a szemem előtt csúszott le kevés pénzből élő nyugdíjasból aluljáróban élő hajléktalanná. Testvéreim, soha nem fogom elfelejteni azt az érzést. Mentem az utcán haza, itt a könny, a sírás folytogatja a torkomat, és azon gondolkozom, hogy a második boldog mondás mélyebb értelmében való megértésével mi nagyon komolyan tartozásunk van Jézus és az emberek felé. Mi a második boldog mondás? Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak. Testvéreim, gyakran esünk abba a csapdába, hogy amikor nagy ritkán erről beszélünk, hogy boldogok, akik sírnak, akkor miről kezdünk el beszélni? Megnézzük, hogy miért boldog, aki sír. És akkor elkezdjük, hogy testvérek, szedjük össze, ezért jó boldog, azért boldog, az, hogy miért boldog, aki sír. De ez teljesen meddő. Mert Jézus megmondja, miért boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Ennek az igének nem ez a lényege. Nem azt kell nekünk megértenünk, hogy miért boldog, aki sír, hanem azt kell megértenünk, hogy miért sír. Miért sír? Miért sír az a hívő ember? Bocsánat, miért kellene sírnia annak a hívő embernek, aki Jézus követőnek tartja magát, és amire az Isten őt meg tudja vigasztalni. Mielőtt hátradőltök azzal a kényelmes tudattal, hogy jó van, most meghallgatom az ezredik prédikációt, hogy a bűneink miatt sírnom kell. Nem erről fogok beszélni. Igen, tudom, ha nagy ritkán erről van szó, akkor a bűnök miatt sírjunk. És ez így is van különben, tehát ez nem ellentmondás ebben a dologban, így van, el kell odáig jutnunk, hogy elegem legyen abból, hogy ezredszerre ugyanazokba a bűnökbe belesodródok, de ez nem csak ezt jelenti nekem. Én három teljesen különböző dolgot fogok nektek elmondani. Mind a három gyakorlati, tudjátok, elmélete tele van a padlás. Gyakorlat, mert különben nem ér semmit. Mi az, amiért nekünk sírnunk kellene? Mi ez a sírás? Ezt ne úgy gondoljátok, hogy zokogok. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, az tulajdonképpen egyfajta lelkiállapotot, a megrendülés, a szomorúság. Képes vagyok-e még erre? Az ENSZ nemrégen 36 országban csinált egy kutatást. A 15 éves fiatalokat, fiúkat megkérdezték arról, hogy voltak-e már kétszer részegek az életükben. 15 éves fiúkról beszélünk, kétszer voltak-e. Tehát nem azt kérdezték, hogy hányszor voltatok részegek. Az volt, hogy legalább kétszer voltatok-e részegek az életetekben. 36 ország. A magyar fiatalok hanyadikok lettek? Robi, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves vagy, de nem. Elsők lettünk. Testvéreim, a mi 15 éves fiaink mondták legtöbben azt, hogy legalább kétszer voltak részegek. A lányoktól azt kérdezték, hogy legalább háromszor voltak-e részegek. Ők is dobogósok lettek. Tehát az összesített eredményben elmondhatta az ENSZ 36 ország után, hogy a tinédzser korosztályban a magyar tinédzserek azok, akik a leggyakrabban részegednek le. Na, ez még megrendít-e minket? Vagy egy jót mosolygunk, és azt mondjuk, hogy jaj, hát jó, hát most figyelj. Megrendít ez még minket? Képesek vagyunk megrendülni ezen? Vagy azt mondjuk, hogy hát Laci, hát Jézus megmondta, hogy mint Noé napjaiban. Igen, azt megmondta, de azt nem mondta meg, hogy keményedjen meg a szívem, és még meg se tudjak ilyen dolgokon rendülni. Meg tudok még rendülni azon, hogy ma Magyarországon hetente egy nő meghal családon belüli erőszak miatt? Megrendülök még, vagy? Ébresztő férfi társaim, nem azért, mert bántanánk az asszonyokat. Azért, mert nincs elég hangunk. Nem vagyunk hangosak. És azzal, hogy nem vagyunk hangosak, és nem állunk ki a családon belüli erőszakkal szemben, azzal pont a lényeg vészel az életünkben a szeretet. Vagy például, tudom, hogy sokan, remélhetőleg sokan imádkoznak az orosz-ukrán háborúban meghalt katonák hozzátartozóiért. A kérdésem mind a két oldalért? Mind a két oldalért? Akkor jó, mert azért én hallok dolgokat, nem innen, szóval vagy csak azokért, hogy én politikailag én csak ezt, meg csak azt, a másik az meg nem érdekel. Jézusnál nincsen, hogy politikai oldal. Jézusnál nincsen olyan, hogy azért, mert nekem az egyik ország szimpatikus, vagy a másik szimpatikus, azért értük imádkozom. Ezek mennek, testvéreim. Meg tudok még rendülni, hogy világszinten az év első három hónapjában, múlt évben 10 millió abortusz volt. Egy teljes magyarországnyi ember. 10 millió abortusz. El tudunk még ezen keseredni? El tudunk még keseredni azon, hogy az Európai Unióban nálunk, arányaiban nálunk tűnik el a legtöbb gyermek? Mert nem bírják az otthoni légkört. Arányaiban nálunk tűnik el a legtöbb gyermek. Testvéreim, a megrendülés érzése. Amikor a tehetetlenség, a sajnálat folytogatja a torkomat, a gyengék az elesettek iránt. Mikor volt legutóbb ilyen? Komolyan, tükör, mondtam a szombatiskolá, hogy ez nekem is kemény tükör volt, ezek, amikről beszélni fogok ma nektek. Ez nekem is kőkemény tükör volt, és nem mindig örültem annak, hogy mit látok szemben a tükörben. Mikor rendültem meg? Nem elméletben, gyakorlatban. Hol van a hitem, hol van a szeretetem? Hol van az, ami miatt meg vagyok teremtve, és el vagyok hívva? Tudom, testvéreim, mivel szoktuk az asztalról ezt lesöpörni. Lacikám, hát nyisd ki a tévét, nyisd ki az internetet, hát mindenhonnan ömlik ránk a tragédia. Belefásultunk. Ezt képesek vagyunk ezt mondani. Emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézushoz este odavisznek egy vakot, és Jézus azt mondja, hogy Péter, ne haragudjatok, ez már a 24. vak ma. Ez a 24. Én már kezdek belefásulni. Emlékeztek erre a történetre? Jaj, de jót, senki nem bólogat. Köszönöm. Hát persze, hát nincs ilyen. Ez csak mi, ez Jézusnál nincs ilyen, csak nálunk Jézus követőknél van ilyen. Mert hát mi nagy Jézus követők vagyunk, mi belefásulunk. Mi nekünk rengeteg problémáink van, Jézusnak nem voltak. Jézusnak egymilliószor több dolog volt a vállán, mint ami az én vállamon van. És mégis céllyel járt jótevén. És nincs olyan, hogy belefásultam a rossz hírekbe. Meg a másik, hogy Lacikám, mit tudok tenni? Hát mit tudok tenni akkor, hogyha nem tudom, Fülöp-szigeteken történik egy árvíz? Mit tudok tenni? Tudok tenni valamit? Semmit. Gyakorlatban semmit. De tudjátok, mit mondok? Ismerek egy testvért. Ha hall egy mentőt, megáll. És következőt mondja, uram, kérlek, adj egészséget annak az embernek, aki miatt megy a mentő, és neki, és a családjának hitet, erőt a nehézségek elhordozásához. Pont. Testvéreim, nagy dolog? Nem nagy. Tud tenni valamit? Semmit. Ennél többet nem tud tenni. De ha már szánalmat sem érzek, testvéreim, ha már meg sem érint mások ember nyomorúsága, akkor mi kapcsolatom van még Jézussal? Azon kívül, hogy gyönyörűen fel tudom mondani a hitelveinket. Mi kapcsolatom van Jézussal? Mi van velünk? Megkeményedtünk. Megkeményedtünk a szívünkben. Minden tudunk, mindennel tisztában vagyunk. Erről beszélgettem egy picit szombatiskolán. Megkeményedtünk a szívünkben. Testvéreim, mi nem tehetjük meg azt, hogy megszokjuk a tragédiákat. Mi nem tehetjük meg. Ha nincs bennem sajnálat, ha nincs bennem szeretet, ha nem tudok megindulni, akkor vigyázzak, mert valami nagyon félrement a hitéletemben. Valami rettenetesen félrement. Ezt mondom, tükör és nem tudok, tehát hihetetlen. Sajnos ezekre nekünk figyelnünk kell. Az ítéletben Jézus nem azt fogja nézni, hogy mennyire ismertem a hitelveinket. Nem azt fogja nézni. Tehát ezt is meg kell értenünk. Jézust is kizárólag az érdekli, hogy hogy szerettem és hogy nem szerettem. És nem mondhatom akkor azt, ha megkérdezi tőlem, hogy kérek egy B-tételt. Nem mondhatom. Nem mondhatom. Pedig jó lenne, nem? Jó lenne, ha Jézust az érdekelné, hogy én mennyit szervezem a hitbéli dolgokat, hogy én nap 24 órájában pörgök, hogy milyen szuperül tudom elmondani, hogy a proféciákat, de milyen jó lenne, nem, ha ez, mert ezt tudjuk. És ez könnyű. Ez könnyű. A szeretetnél az a gond, hogy ott magam ellen kell hadakozni. Az indulatom ellen, a büszkeségem ellen, a sértődöttségem ellen. Na azért az harc. Az, ahhoz kell a Szentlélek. Az igen. Akkor inkább fogom magam, és nap 24 órájába pörgök. Évekkel ezelőtt olvastam egy mondatot. És az lett a hitéletem egyik vezérfonala. Elmondom nektek, hát ha másnak is segíthet. Mindig prédikáld az evangéliumot, ha szükséges, még szavakkal is. Ugye? Mindig prédikáld az evangéliumot, ha szükséges, még szavakkal is. Mert szavakkal csak akkor, ha szükséges, abban nagyon otthon vagyunk. Mert az evangéliumot nem azzal tudom igazán prédikálni. Ez a nagy helyzet. Azzal még nagyon kevés embert sikerült Jézus oldalára állítani, hogy elkezdem beleverni azt, hogy mi a hitáltali megigazulás, meg az, hogy most nem tudom, mindegy, lény bármit. Azzal már igen. Azzal már igen. Hogyha fogom magam, és szeretem. Ezt mondtam nektek, hogy én hogy tértem meg. Először voltam vidéken egy Isten tiszteleten, életemben először, és a következő héten már fönt voltam Zugligetben, az a Keraknak a központja. És ugyanaz az ember volt mind a két helyen, ez így csinálta az Úr. És azt láttam, hogy az emberek Zugligetben énekelnek egy könyvből. És mit látok? Ott van ez az ember. És mondom neki, hogy hol tudnék venni ilyen könyvet? Oszi bácsinak, Egervári Oszkárnak hívták. Hol tudok venni ilyen könyvet? És mit csinált? Azt mondja, tessék, itt az enyém. De ez nem olyan könyv volt, nézem, tehát ez nem olyan könyv volt, amit itt láttok, ez a vastag, dehogy, ez egy ilyen ős, régi, fekete, vékony kis könyv volt. Himnusszal a végén, 300x énekkel. Látszott rajta, hogy gyerekkora óta ezt használja. És odaadja nekem, értitek? Nekem odaadja, akit életében másodszor lát, és lehet, hogy soha az életbe többet nem fog látni. Hát testvéreim, hova kerültem? Ledöbbentem. Mi ez a szeretet? Nem azzal kezdte, hogy Laci, azt tudod ugye, hogy a szombat az a jel lesz? Nem ezzel kezdte. Szeretetet mutatott be. És ezzel megvett kilóra az adventizmusnak. És igen, utána elmondta a hitelveket, megtanította, fölkészített a keresztségre, ő keresztelt. De először szeretetet mutatott. És utána már volt egy olyan gondolatom, hogy el fogom neki hinni, amit mond. Nem mindegy. Nem mindegy, testvéreim. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak, testvérem, képes vagyok-e még arra, hogy megrendüljek azon, hogy másokkal mi van. Képes vagyok-e. Ez az egyik, amit nekem tanít. Ez az ige. A másik az nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de kell már róla beszélnünk. Nem tudom, Facebookot szoktatok-e olvasni. Rettenetes stílusban tesszük helyre egymást. Adventista, adventistát, olyan stílusba tesz helyre Facebookon, olyan stílusba tesz helyre levelező listákon, hogy egyszerűen végtelenül elszomorítom. Múltkor az egyik testvérünk Facebook oldalra föltett egy fiatal testvérnek a prédikációját elrettentés céljából. És ezt a fiatal testvért lehülyézte. Elnézést, hogy szószéken ilyen kifejezést kell használnom, nem tudom máshogy mondani. Lehülyézte. Másik, amit látok, egy idősebb testvér, a neve elég gúnyosan oda van írva, hogy Szent. És oda van utána írva, hogy ő a római katolikus anyaszentegyház védelmezője és területi képviselője. Mi van velünk? Megalázunk embereket, megalázunk testvéreket, porba tapossuk egymást. Mi van velünk? Mindezt persze, hát nyilván Jézus Krisztus nevében, mert hát mindenki őt követi. Az, hogy Jézus ilyet nem tenne és elfordul az ilyentől, az nem érdekel minket. Mi történik velünk? Ítélkezünk. Ha azt mondom egy gyülekezetben, hogy ítélkezünk, akkor hogy, ahogy ítélkezünk. Hogy ne ítélkeznénk? Testvéreim, meg kellett tudnom, hogy hitehagyó vagyok, mert beadattam magamnak a Covid-oltást. Testvérektől a Facebookon, kedves, aranyos testvérektől. Miért? Azért, mert nem bízol Laci az Istenben. Aztán azt is meg kellett tudnom, hogy hitehagyó vagyok, mert nem adtam be magamnak az oltást. Azt is elmondták testvérek, miért? Mert ezzel kimerítettem az Isten kísértés bűnét. Tehát tulajdonképpen mindenképpen hitehagyó vagyok, ez a lényeg. De mi nem ítélkezünk, mi nem, mi adventisták vagyunk. Aztán mi történt? Kiderült, hogy hitehagyó vagyok, mert elmentem az országgyűlési választásokon szavazni. Hát Jézus nem szavaz. De rögtön kiderült, hogy hitehagyó vagyok, ha nem mentem el az országgyűlési választásokon szavazni. Természetesen, mert a társadalmi életben részt kell vennünk. Csak és kizárólag testvérekről beszélek, nem világi emberekről beszélek, csak hogy tudjuk, hogy miről beszélek. Aztán jön a december eleje, és az adventista bekattanás elindul, hitehagyó vagyok, miért? Miért? Mert karácsonyfát állítok, hát egy ilyen pogány ünnep. De nem, képzeljétek el másoktól, mit kapok meg? Akkor vagyok hitehagyó, ha nem állítok karácsonyfát, mert kihagyom azt a lehetőséget, hogy más vallások képviselőivel kapcsolatba kerüljek. Na most akkor mi van? És persze az évszaktól mentes dolog is, hogy hitehagyó vagyok. Miért? Mert eszem húst. Hát azért, na. De aztán kiderül, hogy nem, mert azért vagyok hitehagyó, mert nem eszem húst, testvéreim. Nem eszem húst. Miért? Mert ezzel törvényeskedővé válok. És lenézem azokat, akik húst esznek. Igen, most mosolygunk, mert úgy mondtam el, de testvéreim, ez tragédia. Tragédia. Jézust elviekben, Jézust követő emberekről beszélünk. És megalázzuk egymást. Kritizáljuk egymást. Hangsúlyozom. Nem arról beszélek, hogy igazunk van-e vagy sem. Dehogy beszélek. Na még csak azt kéne ebbe belemenni. Nem. Kizárólag a stílusról beszélek. Arról, hogy azt gondoljuk, hogy azért, mert igazunk van, az feljogosít minket arra, hogy bármilyen eszközzel belegyaluljam a másik hívő testvéremet a földbe. És közben azt hiszem, hogy ezt Jézus szeretné. Mi történik velünk? Mi lesz velünk? Komolyan! Hát sátánnak nem kell semmit csinálnia, ott röhög a markába, mert mi egymást elintézzük. Elintézzük egymást a nagy végidő népe gondolkodásunkkal. Elintézzük egymást. Mit kell ide, sátán? Ellen White-tól hagyd mondjak nektek valamit, jó? A tanítványok folyékonyan elsorolhatják a tantételeket, ismételgethetik Krisztus szavait is, ám ha nincs bennük krisztusi szelídség és szeretet, nem tesznek vallást a megváltóról, és most figyeljetek, a Krisztuséval ellentétes lelkület megtagadja őt. Bármi legyen is a hitvallás, akkor fordítsuk rá magyarról magyarra. Bármilyen ügyesen el tudok mondani minden hitelvet. Bármit, akár a posztjaimban, a Facebook posztjaimban, minden második szó az lehet, hogy Jézus. És utána minden harmadik szó meg, hogy Ellen White. Ha nem olyan a stílusom, mit mond? Megtagadja Krisztust. Mit nem mond Ellen White? Mit nem mond? Nézzétek meg. Egy dolgot nem mond. Kivéve, ha igazad van. Ezt nem mondja. Ezt nem mondja, mert ez nincs így. Ezt csak mi gondoljuk így, hogy attól, mert igazunk van, attól bármilyen lelkülettel lehet neki állni és beleszállni a másik testvérbe. Ezt mi gondoljuk így? Ellen White nem. Mi az érdekes ebben, tesem? Miért történik ez az egész? Azért történik, mert van egy kifejezés a Bibliában, amit totál félreértünk. Ez a szelídség. Tehát ha én azt mondom egy testvérnek, hogy figyelj, hát azért ezt szelidebben kéne, akkor tudjátok, hogy mi a válasz? Hát, hanem a szelídség az meghunyászkodás. Az nem a kemény adventizmus. Az a kemény adventizmus, hogy elmondom, hogy mondanom kell, hogy csinálnom kell. Igen, és ez nagyon fontos dolog, de nézzétek meg, milyen érdekes. Mindig ez a kifejezés, mindig ez a Pál Galatáknak szóló leveléből jön. Ha a bűnt találtok másban, igazítsátok helyre. Ismerjük ezt, ugye? Ez egy jogos, igaz. Mindig, amikor valaki kőkeményen kritizál, ez van az ászlón. És ez nagyon fontos, igen. Csak hogy mi a probléma? Az a probléma, hogy itt nem pont van. Nem pont van. És ez a mi gondunk, hanem csak vessző van. És ez egy olyan dolog, azt szoktuk csinálni, hogy hát, ami a vessző után van, azt nem figyeljük meg, mert az nem lenne jó. Idáig mondom el. Na de hogy folytatódik? Ha bűnt találtok másban, igazítsátok helyre. De hogyan? Hogy folytatja Pál? Vonjátok kétségbe a hitüket? Hitetlen? Hogy mondja? Milyen lelkülettel? Szelítség! Szelítség lelkületével, akkor Pál apostol is egy ilyen meghunyászkodó ember volt, egy ilyen bátortalan ember volt. Így ismeritek? Nem, ha valaki kiállt az igazságért, az ő volt, de azt mondja, hogy ember vigyázz, csak szelítségnek lelkével. Csak. Ha nem, akkor semmi közöd nincs Jézushoz. Igenis mondani kell, kritizálni kell, ez abszolút így van, egyetértek. El kell mondani a problémákat, fel kell hívni a figyelmet a nehézségekre, a gondokra, egyházon belül, ahol így van. Na de ha lehülyézem a másikat, na de ha szentet írok oda elé, na de hogyha megalázom, hát ennek mi köze van Jézushoz? Mi köze van Jézushoz? Ha belegondoltok, ez egy elképesztő csapda. Kritizálok valakit azért, mert szerintem nem Krisztus, amit csinál, ez eddig oké, ez rendben van. De a kritikámat olyan stílusban adom elő, ami szintén nem krisztusi. Tehát ugyanolyan bűnös vagyok, mint az, akit kritizálok. Nem megy máshogy. Vagy megértjük, hogy ez a szeretet dolog, ez nem egy ilyen frázispuffogtatás, minden szeretetben menjen végbe. Ezt mondja az Úr. Vagy ott van például Jézus. Hát mit mond Jézus? Hát nézzétek meg. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg, hogy én milyen vagyok. Így van. Pontosan erről van szó. Így van. Szelíd vagyok és alázatos szívű. Akkor ezek szerint, akik ilyen keményen mennek neki más testvéreknek, akkor ők szerintük, akkor ezek szerint Jézus is egy ilyen, hát nem volt egy bátor ember, mert hogy ő is szelíden csinálta, amit csinált. Sőt, azt mondta, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd. Testvéreim, nagyon fontos, hogy értsük ezt meg. Nem lehet máshogy, csak szelídséggel. De vigyázzunk. Mert most nagyon sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy oké, én nem teszek föl ilyet. Rendben. De lájkoljuk. Testvéreim, úgy lájkolunk, mintha nem lenne holnap. Tudja mindenki, mi a lájk, ugye? Most ez nem kell bele. Jó. Úgy lájk. Mi a lájk? A lájk az én szemem, én ezt úgy fogalmaztam meg, a lájk a Facebook ámenje. A Facebook ámenje. Hát nem? Ha lájkolok valamit, az azt jelenti, hogy egyetértek, mintha én mondanám. Testvéreim, most nagyon kérlek benneteket, ha csak egy mondatot visztek ma haza, én remélem, hogy legalább kettőt, De ha csak egyet, akkor az most figyeljetek, kérlek. A lájkjaink is fel vannak írva a mennyei könyvekben. Jó, ha tudjuk. Mert ez ugyanazt jelenti, mint a gondolataink, mint a mondataink. Ugyanaz. Ugyanaz. A lájkjaink is fel vannak írva. Azokért is számot kell majd adnunk. Tehát nagyon fontos, hogyha olyan dolgot lájkoltok, aminek a stílusa finoman fogalmazva nem biblikus, akkor vigyázzunk. Kérlek benneteket, nézzük már meg, hogy mit lájkolunk. Nyilván nem a kisbaba képére, meg a csodálatos nyári utazásra gondolok. Megint nem arról beszélek, hogy igaza van-e a kritikusnak, vagy nincs. Arról beszélek, hogy milyen stílusban csináljuk ezt. Ellen White, megint hagy idézzem őt, azt mondja Ellen White, tulajdonképpen, hát ugye ő azért ezzel sokat foglalkozott, Isten felelősnek tart minket akár egyetlen megvető szóért is, melyet olyan lélek ellen ejtünk ki, aki Jézusért meghalt. Nem? Akiért Jézus meghalt. Egyetlen megvető szóért is. Testvéreim, ítélkezünk. Emlékeztek? Mit kér a Lator? Mit kér a Lator Jézustól? Így van? Pontosan így van? Így van. Azt kéri Jézustól, hogy Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Mielőtt Jézus válaszolna, feltételként mit kérdez a Latortól? Mit? Azt kérdezi, hogy jó, de mielőtt válaszolok, milyen ruhába jársz sinagógába? A hitelvekkel rendben vagy? Belecsúsztál pénteken este a szombat készülésbe, amikor... Ezeket mit kérdez? Semmit! Hát ilyet! Hát mondjátok meg! Jézus Krisztus úgy mondja azt, hogy velem leszel a paradicsomba, nem most, hanem most mondom, hogy majd velem leszel a paradicsomba, hogy nincsenek feltételek. Nincsenek feltételek. Nincsen keménység. Hanem mi van? Szeretet van, és reményt ad az élete utolsó pillanatában. A felfoghatatlan fájdalmak közepette a megváltó mit csinál? Reményt ad. Nem azt mondja, hogy legalább meghalni hagyjatok nyugodtan. Nem azt mondja, hogy itt akkor most felsorlom, hogy milyen adventistának kell lenned. Nem. Ilyet mit csinálunk? Mert mi hívőbbek akarunk lenni Jézusnál is. Jézus szeret. Hát, nem tudom, hogy lenne adventista. Nem tudom. Nem tudom, testvéreim. Nem tudom, hogy hányszor engednénk a szószékre, hogyha ilyen dolgokról beszélne. Nem tudom. Még egyszer mondom. Vigyázzunk. Az, hogy Jézust szeretjük, és követni akarjuk, és hálásak vagyunk érte, az még semmit nem jelent. Az jelent valamit, hogy éljük ezt meg a mindennapokban. Az jelent valamit. Az, hogy mit mondok, az teljesen mindegy. Testvéreim, kérlek benneteket, hogy igen, nem akarok kommunikációs tréninget tartani, tudjátok, ezzel foglalkozom, de csak egyetlen egy példát hagy mondjak nektek. Tegyük föl, valaki leírja, hogy karácsonyfát állít. Tegyük föl, hogy valaki azt mondja, hogy ő ezzel nagyon nem ért egyet. Hagy mondjak nektek egy levélkeretet, három mondat, csak tényleg ehhez kérem a türelmeteket. Kedves testvérem, olvastam a leveledben, hogy milyen indokok miatt állítasz karácsonyfát. Én ezt a kérdést máshogy látom, az alábbiakban összefogom az álláspontomat. 1-2-3-44. Kérlek, fontold meg a fentieket, és kérd ki Jézus tanácsát is. Az Úr áldja meg az életet, szeretettel XY testvéred. Határozott? Határozott! Bántó? Megalázó? Porba taposó? Nem hiszem. Nem hiszem. És tudjátok, mi a félelmetes? Próbáljátok egyszer ki, mielőtt entert nyom az ember. Én mindig újra végignézem. Csak a stílus miatt nézem meg, amit írtam. Akkor már nem a tartalom miatt. És szépen kiszedegetem azokat a szavakat, mielőtt elküldöm, amikre úgy gondolom, hogy bántó lehet. És most jön a csoda. Akár hiszitek, akár nem, enélkül is értelmes a levél. Nem kell megbántanom valakit. A frusztrációimat, a mindennapos problémáimat nem kell beletörölnöm a testvérembe ahhoz, hogy érthető legyen az én határozott levelem. Felelősek vagyunk egymásért, testvéreim. Viszont mi is felelősek, és én is felelős vagyok azokért az testvéreimért, akiknél néha elgurul a gyógyszer. Éppen ezért én úgy vagyok ezzel, testvéreim, hogy én biztos vagyok abban, hogy ők nagyon szeretik az Urat. Biztos. Mert ez a fajta lelkület, hevület, ahogy védik Istent és az igazságot, ez azt mutatja, hogy nagyon fontos nekik Jézus. Csak nagyon könnyű átesni a túloldalra. Nagyon könnyű hirtelen az indulat után menni. Ezért én, hogyha látok akár levéllistán, akár Facebookon, akár hozzászólásban, akár csak lájkolásban olyat, aki én úgy érzem, hogy ezt nem ilyen stílusba kellene, akkor megállok, és fölírom a nevét. Nem azért, hogy követ ragadjak, nem. Miért írom föl a nevét? Így van. Minden este imádkozom értük fél év óta. Minden este. Jelenleg 22 testvér neve van fölírva erre a papírra. Minden este imádkozom, mert ez a lényeg, ha nem imádkoznék értük, hanem csak kritizál az ember, akkor miben lennék más? Semmiben nem lennék más. Minden este ott a kis papír, és kérem az Urat, hogy mutassa meg nekik azt, hogy a szelídség, a szeretet az egyetlen kritikai megoldás. Ez az, amit tudok tenni. Más nem. És felhívni a figyelmet, hogy vigyázzatok, hogy miket lájkoltok. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak, testvéreim, a társadalom helyzetén, és a közösségünkben levő elképesztő stíluson. És van még egy dolog. Van még egy dolog, ami nekem nagyon nehéz, mert egy olyan dolgot kell nektek elmondanom magamról, amit az ember nem szokott elmondani csak úgy. Se szószéken, se beszélgetésen. Az életem egyik legnagyobb problémáját. Viszont ehhez kell nekem negyed óra. Mi legyen? Mehet még negyed órát? De soha ne kezdjetek marketingessel. De ilyenek vagyunk mi. Nem azt mondom, hogy adtok-e negyed órát, mert arra nem biztos, nem. Fogom magam, elmondom, hogy mi lesz benne, és utána mondom, hogy kapok-e negyed órát. Tehát erre most értitek. Persze, hogy azt mondja mindenki. Jó, testvérem, a következőről van szó. Én 15 éve, több mint 15 éve egy nagyon súlyos pszichés betegséggel küzdök. Ezt ti nem látjátok rajtam. Nem látjátok rajtam, mert ez a pszichés betegség, ez nem olyan, amit látni lehet. Ez egy úgynevezett kényszerbetegség. Arról van szó, hogy én, aki a mosdóba is autóval jártam hosszú éveken keresztül, én nem tudok egyedül autóba ülni azért, mert az van bennem, hogy balesetet okoztam. Nem fogok, hanem okoztam. Ezt úgy kell elképzelnetek, mintha mondjuk beülnék itt az autóba, nem tudom, hogy merre egy irányú, tegyük fel arra egy irányú, beülök az autóba, kimegyek a főútra, kikanyarodok jobbra, átengedek egy nénit a zebrán, utána tovább megyek, és utána az van a fejemben, hogy biztos, hogy nem gázoltam el. És fogom magam, teszek egy kört. Ez a kényszer. Teszek egy kört, mert meg kell néznem azt, hogy a néni ott fekszik-e. Viszont még teszel egy kört, jó pár ilyen helyzeted van. És egy 2 perces kellemes kis autóvezetés egy 20 perces rémálommá változik. Körbe, körbe, körbe. Igen, tudom, most azt mondjátok, hogy de hát Lacikám, hát az ember az nem légnemű. Ha te elgázolsz valakit, akkor azt érzed. Tudjátok, mi a rossz? Én ezt tökéletesen tudom. Ezért pszichés betegség. Nem tudsz mit csinálni. Nehéz erről beszélni. Nehéz erről beszélni, de kell. Azt gondoltam, hogy na jó, majd okos leszek. Hát persze, hogy okos leszek. Fogom magam, mit kell csinálni? Ki kell szállni az autóból. Ezt Pesten meg lehet oldani, veszek egy bérletet és megyek. Csak hogyha az Isten szeretne neked megtanítani valamit, akkor te nem tudsz elmenekülni. Elkezdtem letenni az autót, elkezdtem járni a bérlettel, és a tömegközlekedésre elkezdett terjedni ez a betegség. Leszállok mondjuk a nyugati pályaudvarnál a 4-es villamosról, vagy a 6-osról, tömeg van, elindulsz, ott a peronon, és az van benned, hogy biztos, hogy nem löptél senkit a villamos alá? Kemény dolog, amikor a saját agyad húsba köt, és nem enged. És nem akkor mész el, amikor a villamos elmegy, nem. Mikor mész el? Amikor bejön a következő. Mert akkor már biztos, hogy nem fekszik senki a sinán. Imádkoztam? Igen. Pál mit mond? Pál azt mondja, hányszor imádkozott Pál? A szemem, háromszor. Én sokkal gyengébb vagyok. Én 3 milliószor imádkoztam, testvéreim. Nem. Nem, a dolog megmaradt. És azt mondtam, hogy nem megyek el, nem fogok szedni pszichés gyógyszert. Nem megyek el, nem lépek rá erre az útra. Egészen addig, amikor már vittek. Amikor leszálltam a Deák téri metróállomásnál, és a peronról nem tudtam tovább menni. Nem tudtam. Ezt úgy hívják, hogy összeomlás. És utána el kellett vinni a pszichiáterhez. Elmondtam, hogy mi a probléma, 3 másodperc alatt megmondta, hogy mi a betegsége. Nyilván nem én vagyok az egyetlen. Van egy kémiai szer, ami a anyag, ami az én agyamban elég rosszul dolgozik. Ezt úgy hívják, hogy szerotonin. És mivel gond van a szerotoninnal, ezért amit ti észre se vesztek, arra az én szervezetem, az én agyam riadókészültséggel reagál. 15 éve minden reggel kell szednem szetralin nevű dolgokat, hogy a szerotonin szintem rendben legyen. Meggyógyultam? Nem. Jó, hogy nem láttátok, hogy szálltam le a vonatról. Jó, hogy nem láttátok. Nem gyógyultam meg, testvéreim, de nem is ez a lényeg. Mi a lényeg? Pál mit mond? Amikor azt mondja, nagyon sokszor szoktuk idézni, de rosszul idézzük. Tüske adatott a, nem tüskét mond. Mi adatott neki a testébe? Tövis. Nem tüske. A tüske az egy pattanással el lehet távolítani. A tövis az a fa része. Tövis adatott a testembe, mondja Pál. Ez is tövis. Ez is tövis. Ez az én testem része, amit az Isten valamiért megenged az életemben. Mondja Pál, hogy kicsit úgy közel maradjon ugye az Istenhez. Testvéreim, én eljutottam odáig, hogy én nem akarom ezt a tövist, hogy az Úr kivegye, mert ha azt mondja, hogy erre van szükség az örök élethez, a jellemem változásához, akkor legyen úgy. Én évek óta már nem azért imádkozom, hogy meggyógyuljak. Nem. Tudjátok, miért imádkozom? Hogy tudjam vinni az életemet. Hogy a családom ne azért ne tudja megnézni mondjuk a gyerekeim a horvát tengerpartot, mert apa beteg és nem tud autóba ülni. Hogy tudjak jönni Szombathelyre. Az, hogy én eljöjjek Szombathelyre, az nekem egy elég komoly ima küzdelem. Nem csak az, hogy ide bárhova, minden héten máshol vagyok, tehát el tudjak menni legalább vonattal, busszal, ott tudjak lenni. Ez mind ima küzdelem. Én ezért imádkozom. És tudjátok, mi a csoda? Hogy az Isten megadta. Megadta, mert ha ül valaki mellettem az autóba, akkor tudok vezetni. Nem azért, mert meggyógyultam. Hát ez most megmosolyogtató lesz, de az egész egy picit fura. Azért, mert az van bennem, hogy én vezetek, ha elgázolok valakit, majd szól a másik mellettem. Kihelyezi az ember az ellenőrzést. Ez nem gyógyulás. De testvérem, hálás vagyok. Hálás vagyok az Istennek, mert amit kértem, megtette. Tehát nagyon fontos, nehogy sajnáljatok. Nehogy sajnáljatok, mert ez, amin én keresztül megyek, ez a tapasztalat, ez egy csoda. Egy csoda. És mondok valamit most nektek, ami előszörre furcsa lesz. Jó, másodszorra is. De higgyétek el. Nem kell mindenáron meggyógyulni. Nem kell. Nem csak akkor lehet hálás az ember az Istennek, hogyha teljesen meggyógyul. Akkor is hálásnak kell lenni az Úr felé, hogyha a betegségem ellenére megengedi azt, hogy tudjam vinni az életemet. Tudjak a családommal, a munkámmal, a testvérekkel, a szolgálatomban dolgozni. Igen, ez egy csoda. Ez egy csoda. Nem kell mindenáron meggyógyulni. Hinni kell abba az igébe, amit megint csak könnyes szemmel szavalunk, de soha nem gondolunk bele. Mindenhova fölírnám. Róma 8:28, mert akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Hiszünk benne? Ne bologassatok! Tényleg? Hiszem, hogy minden a javamat szolgálja, nem csak a jók, a rosszak. Minden értem van, hogy meg tudjak változni. A jellemem, a lelkületem, és az Isten azt tudja mondani, hogy Balázs Laci, ott leszel a mennyben. Elhiszem. Ha ezt elhinnénk, tudjátok, mi lenne velünk? Felszabadulnánk a görcsök alól. Felszabadulnánk. Attól, ha én ezt elhiszem, kevésbé fog fájni a betegség? Nem. Lesz munkahelyem? Nem. Családi problémák megoldódnak? Nem. Nem. Nem mondok nektek ilyet, mert nem. De a legfontosabb dolog változni fog. Mi? Az én szemléletem. A nehézségeimhez. Az én szemléletem. Mert ha azt tudom mondani, hogy Uram, kérlek, adj erőt. Adj erőt, hogy tudjam vinni az életemet. És ha te úgy döntesz, hogy ez a betegség az enyém, mert ez kell, akkor legyen ez. Mert ott szeretnék lenni a mennyben. Ha így tudnánk közelíteni a nehézségeinket, nem csak betegséghez, bármi ez, bármihez fel tudnánk szabadulni lelkileg. Óriási különbség lenne. Miért mondtam ezt el én most nektek? Két dolog miatt. Az egyik az, még van 4 percem. Az egyik az, testvéreim, hogy amikor testvérek nem tudták azt, hogy én mikkel küzdök, másokról nekem mondták, hogy hát azért már milyen az, figyelj. Pszichés betegséggel, meg gyógyszert szedni pszichés betegségre, hát akkor nincs hitem. Hát a pszichés betegség, az csak akarni kell, és az ember meggyógyul. Látjátok? Megint a kemény. A kemény, kegyetlen adventista hívő. Megint az, hogy mit csinálok, ítélkezem, megint én mondom meg, ha neked gyógyszert kell szedned hitbéli pszichés betegségre, akkor te nem vagy igazi hívő. Megint ítélkezem. Na akkor döntöttem el azt, hogy nem érdekel, én ezt el fogom mondani. És nem úgy mondtam el először. Mert azt gondolom, testvéreim, nem gondolom, tudom, sokkal több ember szenved pszichés betegségben, mint amit gondoltok. Ebben a gyülekezetben is. Itt is. Miért nem vállalják fel az emberek a pszichés betegségüket? Azért, amit az előbb mondtam. Azért, mert lelkileg kitagadják őket a gyülekezetből. Mert azzal nincs probléma, hogyha folyamatosan kell inzulint kapnom, de azzal probléma van, hogyha folyamatosan kell pszichés betegségre gyógyszert szednem. Testvéreim, csodálkoznátok, ha tudnátok, hogy hány testvérünk küzd depresszióval. Hány testvérünk küzd kényszerbetegséggel. Hány testvérünk küzd pánikbetegséggel. Hány testvérünk, akiket ilyen keményen lenyomunk, mert mi azt gondoljuk, hogy ítélkezhetünk. És amikor 2015-ben egy 4000 kilométeres nyugat-európai autózás után leállítottam az autót, és semmi probléma nem volt, mert ott ültek mellettem a családtagjaim, akkor itt éreztem a gombócot. Ki vagyok én, Uram? Ki az én családom? Kicsoda? Boldogok, akik sírnak a hála miatt. Testvéreim, mikor sírtunk legutóbb a hála miatt? Mikor? Mikor sírtunk legutóbb azért, mert megéltük, nem megértettük, felejtsük el az elméletet, megéltük, hogyha nincs Jézus, akkor én már nem élnék. Mikor sírtam legutóbb? Tudjátok, bocsánat, sírtam valaha emiatt? Sírtam? Vagy ez is csak elmélet és okoskodás? Hogyha Jézus nincs, én már nem élnék. Igen, testvéreim, sírni, elkeseredni, megrendülni a társadalom helyzetén, az emberek kiszolgáltatottságán. Sírni, elkeseredni, megrendülni, hogy a közösségünkben Jézus nem sokára visszaér, és hogyan vagyunk képesek egymással beszélni, írni. És igen, sírni azért. Sírni azért, hogy Uram, olyan nagy a szereteted, és hálás vagyok mindenért. És tudjátok, hogy ha ez megtörténne, ha igazán megtörténne, akkor megélnénk Ady Endrének a csodálatos egy sorosát. Mikor elhagytak. Mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul rátölelt az Isten.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el a 187-es számú éneket, első-második versét, ima után pedig a harmadikat. 187-es számú énekünk. Első-második és majd ima után a harmadik verset.
Értem a kegyelem, ami nevem Jézus, boldog a hív, megváltott engem, az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldog a hív.
Drága jó Istenünk, egy teljes gyülekezet állva, mosolyogva és boldogan énekel hozzád. Téged dicsőítünk, az egyedüli, aki a mi igaz barátunk, az egyedüli, akit tudunk úgy szeretni, hogy soha, de soha nem csalódhatunk benne. Uram, könyörgünk, légy velünk a Szent Lelkeddel. Könyörgünk, segíts abban, hogy ne gondoljunk többet magunkról, mint amik vagyunk, teremtmények. Segíts kérünk, hogy ne az elmélet határozza meg a hitéletünket, hanem igenis legyen az elmélet, igenis tudjuk, és át tudjuk adni azt, amiért elhívtál minket, de ne ez határozzon meg minket. Az emberek a szeretetünket lássák. Azt lássák, hogy ez a legfontosabb az életünkben. Urunk, segíts abban, hogy megértsük, hogyha megkeményedett a szívünk, hogyha már nem tud a szívünk megrendülni más emberek problémáin, ha már ilyen kemények vagyunk, akkor semmi közünk nincs hozzád. Segíts, kérünk, hogy ezt megértsük, és térden állva könyörögjünk hitért, szeretetért, mert ez a legfontosabb. Kérünk, segíts azoknak is, Urunk, akik nagyon nehezen tudják az indulataikat palástolni testvérekkel való beszélgetésekben, levelezésekben. Áld meg őket, kérünk, Urunk, áld meg őket szelídséggel, békességgel, szeretettel. Légy velük, Urunk, hogy ott lehessenek ők is, mi is, és mindannyian együtt ott lehessünk a mennyben, és örülni tudjunk egymásnak. Segíts, kérünk, Istenünk, hogy akkor ne kritizáljunk a mennyben, hogy ki, miért, hogyan kerülthetett oda a mennybe, hanem eljussunk a szelídségig. És drága jó Istenünk, sírni, megrendülni a hála miatt. A hála miatt, hogy annyi, de annyi keménység, bűn és veled való szembenállás ellenére még élhetünk. Még élhetünk, és egy olyan Istenünk van, aki vár minket a mennyben. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy, és könyörgünk, adj szeretetet a szívünkbe, nem szövegben, hanem ténylegesen. Jézusunk nevében. Amen.
Amen. Megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük el.
Jézus életemhez, békesség rakja a szívemhez. Életem híven, üzenetén, önöket állom, jövetelén. Megváltott engem az üdvenyén, dicsérem Jézus, boldog a hív, megváltott engem az üdvenyén. Dicsérem Jézus, boldog a hív.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismerik majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Amen.